Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvassuk. Ezékiel könyvének 33. részéből az első 11 verset. Ezékiel próféta könyvének 33. részében így szól hozzánk az írás. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mondd nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, az ellenség pedig eljön és levágja, akkor csak magát okolhatja majd a haláláért. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. Ő a hibás a haláláért, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne éri utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia, ilyen őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan a bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmentetted az életedet. Te pedig, emberfia, mondd meg az Izrael házának. Ti így beszéltek. Ránk nehezednek a bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk, hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Jézus Krisztus által mennyei atyánk, hódolattal állunk meg ma is előtted, aki a mindenség fölött vagy, aki mégis nem valami elvonult magányban élsz, hanem törődsz velünk a te teremtményeiddel. Megszólítasz bennünket ígéd által, mert azt akarod, hogy hozzád térjünk, és ne úgy éljük az életünket, mintha te nem lennél, hanem úgy éljük az életünket, mint aki vagy, akinek a szeretetét elhittük és elfogadtuk, és akit viszont szeretünk, akinek a szava számít nekünk, akinek igyekszünk mindenkor engedelmeskedni egész életünkben. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk a mai Isten tiszteleten is, és áld meg a szívünkben a te igédet. Köszönjük néked, Istenünk, a te legvilágosabb szavadat, Jézus Krisztust, akiben szóltál hozzánk, akiben tanítottál, sőt, aki által megváltottad a te népedet. Köszönjük néked, hogy őt adtad a Golgota keresztjére, hogy engesztelő áldozattá legyen, akiért megbékülsz irántunk. Köszönjük, hogy igazságos ítéletedet rajta végrehajtottad miattunk. És köszönjük, hogy hozzánk most irgalommal fordulsz. És amikor azt mondod, hogy térjünk meg gonosz útainkról, akkor ezt komolyan gondolod, és valóban a te bocsánatoddal vársz minket, és egy új életre akarsz elindítani. Kérünk, segítsél bennünket, hogy tényleg hozzád térjünk, valóban a tied legyen a szívünk, az egész életünk, ha már a tied, erősíts meg ebben újra, ha nem a tiéd, hadd adjuk neked magunkat, visszavonhatatlanul teljesen. Kérünk, áld meg mai Isten tiszteletünket, hogy higgyünk a te fiadban, a mi Urunk Jézusban, akit föltámasztottál, akit megdicsőítettél, és a te jobbodra ültettél. Segíts, hogy ő legyen a számunkra az első mindenben. Segíts, hogy őt tudjuk dicsőíteni és magasztalni, és benne téged. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz minket, és velünk vagy ezen az alkalommal is. Amen. Ige hirdetésre készülődjünk, testvéreim, és így énekeljük a 171. énekünket. A 171. énekünk így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Isten tiszteletünk alapigéjét Jeremiás próféta könyvéből olvassuk, az első rész 17. versétől a 19. versig. Leülve hallgassátok meg Urunk igéit. Jeremiás próféta könyvének első részében a 17. verstől ezt olvassuk: Öveszd fel derekadat és indulj! Hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, így szól az Úr, és majd megmentelek. Kedves testvéreim, múlt vasárnap láttuk, hogyha az Úr Jézus Krisztus mellett döntünk, és az ő személyének, illetve igéjének vetjük alá egész valónkat és egész életünket, engedve, hogy ő vezessen minket, akkor ő megjutalmaz minket, megáld bennünket. Példabeszédek könyve volt előttünk, és láttuk, hogy a bölcsek között lakhatunk akkor, ami nagy kiváltság nekünk, értelmet, okosságot kapunk, bölcsességet tanulunk, és tisztességet nyerünk. Ez a valódi keresztény ember. De ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy az ilyen valódi híveit az Úr Jézus Krisztus kiküldi a világba. És rájuk bízva egy üzenetet azt mondja, hogy na, menjetek, és ezt adjátok tovább a környezetetekben. Azoknak, akikkel találkoztok. Ezt az üzenet az evangélium, így nevezzük, ugye, és már beszéltünk ennek a tartalmáról, most csak arra emlékeztetlek benneteket, hogy ez az öröm üzenet a Teremtővel kezdődik, aki ellen föllázadtunk, aki azonban nem mondott le rólunk, hanem visszautat készített magához az ő fiának a keresztje és vére által, és arra hív, hogy most már béküljünk meg vele, feladva önistenítő életünket, és őt tegyük a szívünkbe az első helyre, és éljünk azután az ő vezetése alatt, az ő követőiként, az ő tanúiként. Ezt az üzenetet, amit ő ránk bízott, ezt valahogyan át kell adni a gyerekeinknek, a munkatársaknak, barátnőknek, barátoknak, betegtársaknak, utcabelieknek, akivel csak valahogyan összetalálkozunk, és kínálkozik egy apropó, amihez kapcsolódva beszélhetünk erről, ami hatalmas Istenünkről, és arról az útról, amit magához Krisztusban készített, és arról a nagy dologról, amit mi is, ha átéltük, akkor átélhettünk, és tapasztaljuk, hogy ez egy jó élet, ez egy szép élet, így Jézussal élni. Tehát tudatosítani kell magunkba, testvéreim, hogy ha az Úr Jézus követőivé lettünk, akkor ez csak részbe magánügy, de részbe közügy, mert ezt a Krisztusról szóló üzenetet, aki által visszatalálunk az élő Istennel való közösségbe, és milyen drága áron, és milyen csodálatos ez az új élet együtt, Jézussal együtt az atyánkkal. Szóval ezt valahogyan tovább kell adnunk másoknak. Ezt el kell mondani másoknak. Valószínű, hogyha valaki nem tud erről beszélni másoknak, testvéreim, akkor az még nem ment át ezen a dolgon. Sokszor az az érzésem, hogy beszélhetek én itt, de hogyha valaki a testvérek közül nem adta át a szívét Jézusnak, mint megváltójának, és nem tért Istenhez, akkor nem fog tudni, miről beszélni a környezetébe. Buzdítalak benneteket, hogy az alapdolgon gondolkozzatok el, hogy kiáll a szíveteknek, életeteknek a középpontjában, mert ha tényleg Jézus, akkor viszont meg kell nyíljon a szátok, és beszélnetek kell az embereknek az Úrról, Jézusról, és arról, amit ő elvégzett, és amit ő megszerzett nekünk, és arról az Istenről, akihez így térhetünk, és akivel már együtt éltek, és tapasztaljátok az ő közelségét, az ő áldásait, ajándékait, akkor már lehet róla beszélni, és fogtok is tudni beszélni. Summa-summarum, testvérek, hogy beszélnünk kell, de hát hogyan? Néhány dolgot szeretnék erre nézve ma elmondani, a felolvasott ígéhez kapcsolódva, abból kiindulva, arra építve. Az első dolog, amit szeretnék elmondani a bizonságtételünkkel kapcsolatban, az, hogy bátornak kell lennünk. Bátornak. A prófétákat, amikor Isten megszólította, hogy te vagy az én küldöttem, Jeremiás, Ezékiel, Mózes, bármelyik, menjél, add át az üzenetet. Mindegyiket meg kellett bátorítani. Mert mindegyik olyan kis erőtlennek, gyávának mutatkozott. Magukra néztek, és mondták, mi alkalmatlanok vagyunk. Erőtlenek vagyunk, fiatalok vagyunk, nem tudunk beszélni. Mi egyik ezt mondta, másik azt mondta, hogy kivágják magukat valahogy a feladat alól. De Isten azt mondta nekik, nem baj, én veletek leszek, és ez elég. Én ott leszek a te száddal, és mondjad, amit rád bíztam. Légy bátor és erős. Légy bátor és erős. Testvérek, nekünk is ez a bátorság. Hát erre nagy szükségünk van, mert az az igazság, hogy elég gyávák vagyunk. Gyávák vagyunk szólni Jézusról, szólni Istenről, szólni a kegyelemről, szólni arról az új életről, amit kaptunk, amit nyerhettünk. Igen, mert az ellenség, a másik oldal, túl sok ember. Túl sokan vannak a hitetlen emberek. És valahogy úgy érezzük, hogy ez olyan túlerő, hogy lenyomnak úgy is, legyőznek úgy is. Meg se próbáljuk, hogy szembe ússzunk az árral. Még ha volna is mondani valónk, egyszerűen elhallgatjuk, mert félünk. Gyávák vagyunk. Nem szólunk semmit. Nem kéne gyáváknak lennünk, de azok vagyunk. És az Úr kell minket is bátorítson, hogy ne féljél semmit. Beszélj rólam az embereknek, és beszélj az én dolgaimról az embereknek. Ott vagy valaki mellett a munkahelyen, és valami bajba került az illető. Nehéz körülmények közé került, beteg lett, meghalt valaki-e. Nem tudom, valami történt a családjába. Olyan kevés együttérzés van a mostani világban. Te magadat keresztjénnek vallod, akkor fejezed ki iránta, hogy te együtt érzel vele. És mutass rá arra valakire, akiben ő most vigasztalást találhat, vagy erőt találhat. És beszélj arról is, hogy abban nem csak vigasztalást és erőt találhat, hanem egy új életet is találhat. De lehet, hogy nem kell mindjárt, nem tudom mindent elmondani, de egyáltalán keresztjénként odaállni a másik mellé, és együtt sírni a síróval. Egy olyan világból az emberek nem tudnak egyáltalán együtt érezni egymással. Elmennek egymás mellett. Vagy a másikat valami jó dolog éri, és újságolja. Ahhoz is lehet kapcsolódni. Előfordulhat, hogy nem fognak tőled semmit se kérdezni, itt vagy ott az emberek, hogy te milyen hívő vagy, vagy milyen nem hívő vagy, nem kérdeznek tőled semmit. De akkor is elő kell hozakodni. Nem egy ilyen defenzív magatartást kell tanúsítani a hitről való beszédben, hanem bátor, offenzív magatartást. Idézőjelbe teszem, támadólag kell fellépni. A kezdeményezőn kell fellépni. Nagyon sokszor az emberek panaszkodnak nekünk. Nem csak feltétlenül nekünk, úgy általában a környezetükbe panaszkodnak ennek, annak, aki meghallgatja őket. Jaj, hát felszálltam a villamosra, és nem álltott föl nekem senki, hogy leüljek, pedig már milyen öreg vagyok. Mondja egy hitetlen ember. És akkor kezdhetjük, miért várod el, hogy valaki fölálljon neked a villamoson? Hát, mert... Na, miért? Miért várja el? Emberiességi alapon? Vagy az életkorának ez jár? Hát szerinte. Aki meg nem állt fel, az szerint meg nem jár neki. A másik szerint az emberiességbe ez már nem tartozik bele, hogy fölálljon egy idősebbnek a... De ne zúgolódjon a hitetlen, hogyha valami olyasmi éri, ami szerinte erkölcstelen, vagy... Hát ő, neki nincs is istene, akkor nincs is erkölcs, aminek bárkinek engedelmeskedni kelljen. Mit vár el másoktól, ha Isten nincs? Akkor mindenki azt csinál, amit akar. Dosztojevszkij megmondta, ha nincs Isten, minden szabad. Nem várhatok el semmit az emberektől, hogy így bánjanak velem, meg úgy bánjanak velem. Milyen alapon, ha ateista vagyok? De mi elmondhatjuk, hogy nekünk van Istenünk. Aki azt tanítja nekünk, az ősz ember előtt kelje föl. Értitek? És tudunk bizony, a mi rendszerünkbe logikusan elvárhatja valaki, mert Isten van, elvárhatom a másiktól, hogy álljon föl nekem, ha én öregebb vagyok. Ha én fiatalabb vagyok, és jön egy másik, akinek helyet kell átadni, akkor én állok föl keresztjén emberként, és átadom neki helyet, mert nekem van Istenem, aki azt mondta nekem, hogy az ősz ember előtt álljak föl, és ez nem azt jelenti pontosan a szövegbe, hogy álljak föl a helyemről, hanem az, hogy tiszteljem meg a másikat, de a tiszteletbe ez is beletartozik, hogy adott esetben fölállok a villamoson, azt átadom neki a helyet. Értitek? Tehát a hívő keresztény embernek van jogalapja, intellektuálisan tisztességes, ha ő azt mondja, hogy valaki elvárhatja azt, hogy fölálljanak neki, vagy ő is fölállhat másoknak, hogyha jön egy idősebb ember. De egy hitetlen... Mit vár el? Nincs istene, neki nincs is erkölcsi rendje. Akkor mit háborodik fel, hogyha nem áll föl neki valaki a villamoson? Miért kellene bárkinek fölállni, aki ott ül? A testvérek, nem a nagyon könnyű dolog így az embereket a saját hitetlenségüknek, istentelenségüknek a következményeivel szembesíteni. Ehhez tényleg bátorság kell. És nem olyan könnyű elmondani, hogy nekünk keresztényeknek viszont, mivel van Istenünk, akinek van törvénye, és sok minden egyéb is van, nekünk logikus ez vagy az a magatartás. A mi számunkra is, de másoktól is elvárhatjuk ezt vagy azt. Mert Isten ő fölöttük is Isten. És a parancsolat rájuk is vonatkozik akkor is, hogyha megvetik Istent. Summa-summárom testvérek, hogy vannak olyan élethelyzetek, hogy valahogy így bele kell menni egy ilyen darálóba, és az emberekkel le kell állni beszélgetni. Nem kell idegesnek lennünk, nem kell nyugtalannak lennünk, hanem egyszerűen csak rámutathatunk, hogy van Isten, aki ilyen vagy olyan, akinek van erkölcsi törvénye, amivel magatartást ír elő a hétköznapi életbe is, akinél van vigasztalás a bajba, akinél van ez vagy az, amire szükségünk van az életbe, akinek mindent köszönhetünk, úgyhogy ha valami jó dolog történik valakivel, akkor is, amikor áradozik, hogy ez történt, az történt, milyen jó, hogy ez történt, meg azt, akkor mi ott állunk, és akkor végighallgatjuk, és együtt örülünk vele, de mondhatjuk neki, hogy de tudod, hogy minden jó az Istentől jön? Hát csak ennyit legalább. Ez is az Istentől jött neked. Nem kell többet mondani, nagy előadást tartanunk, de legalább ennyit. Akitől jött ez a jó, attól még más egyéb jó is jöhet. Még ennél nagyobb jók is jöhetnek tőle. Elmondhatjuk azt is. Mert tőle jön még a bűnbocsánat is, meg az örök élet is. Nem csak egy kellemes esemény a földi életbe. Tehát meg kell ragadnunk, testvérek, és nem kell gyávának lennünk és visszahúzódónak, hanem meg kell előre mennünk. Bátran. A másik ember, testvérek, elfogadja a mai világba az abortuszt, az eutanáziát, a homoházasságot, más vallásoknak a téveigéseit, ő amellett fölemeli a hangját, üti a dobot, hogy mindenki azt kövesse, mi meg hallgatunk, és nem merünk belemenni a kemény helyzetbe, mert mi nem akarunk vitatkozni, mondjuk, de különben gyávák vagyunk, és nem akarunk semmit mondani. Pedig a keresztény hit alapigazságai és a keresztény erkölcs mellett föl kell emelni a szavunkat, testvérek, ha mi az úréi vagyunk. Mi nagyon jól látjuk azt, hogy aki leválik Istenről, testvérek, a mai világ ez, leválunk Istenről, és majd mi. Ez egy halálos csúszda, testvérek, a halálba vezető lejtő. Mi tudjuk, hogy ez oda megy, ők még lehet, hogy nem tudják, de már lehet, hogy kezdik kapizsgálni ezt a témát, hogy hova fog ez vezetni. De mi tudjuk azt, hogy hol a megoldás. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus által van Istenhez visszaút. Egyedül ő tud megállítani minket ezen a halálos lejtőn, ezen a csúszdán, és visszahúzni minket. Hát föl kell rá hívni a figyelmünket, és ehhez bátorság kell. Kérjétek az Úrtól ezt, hogy Uram, hát én hiszek benned, Jézusom, bátorítsd meg az én szívemet. A te ígéddel, a te lelkeddel. Vedd el a gyávaságot belőlem, és segíts ezen győzni a saját visszahúzódásomon és félelmeimen. Légy bátor és erős, mondja az Úr. És ez nekem szól, és nektek szól. A második dolog, amit szeretnék aláhúzni, testvérek, a bizonyságtételnél, vagy a bizonyságtétellel kapcsolatban, bocsánat, hogy bíznunk kell az írásnak az igazságába, a Biblia igazságába. Meg kell győződnünk arról, hogy a Biblia az Istennek a szava. A Bibliában az a valaki beszél, aki maga az igazság, és ezért a beszéde is az igazságnak a beszéde. És amikor mi azt mondjuk, amit Isten tanít nekünk a Bibliába, akkor az embereknek nem valami ingatag dolgot mondunk, hanem az Isten igazságát, a valóságot mondjuk neki. Ez a belső meggyőződés, testvéreim, ez nem tőlünk van. Mármint amikor meggyőződünk arról, hogy Isten szava a Biblia, és minden szava igaz ennek a könyvnek, ez a meggyőződés, testvéreim, ez Istentől való. Azt ráírtam a kis papírra Calvinnak az idézetét, aki erről beszélt a Timóteushoz írt levélbe. A kommentárban írja a második Timóteushoz írt levélhez, hogy Isten lelkétől való ez a belső tudás az emberbe. Hogy Isten szava átó cettig igaz. Ha beszél a hit dolgairól, hogy mit higgyünk, Istenről, a bűnről, a kegyelemről, a megváltásról, a halál utáni életről, vagy a halál előtti életről, a világ végéről, a történelemről, ha bármit mond az ige, amit hinnünk kell, az igaz. Ha bármit mond erkölcsi síkon, az is igaz. Nem csak akkor volt igaz ott, mit tudom én, Izraelbe, hanem ma is igaz. Istennek az erkölcsi törvényei érvényben vannak, nem vonta őket vissza. Ezek szilárd erkölcsi törvények. A szülőknek a tisztelete, a fölénk állított embereknek a tisztelete, a szexualitásnak a helye. A házasságban, a becsületesség, az, hogy ne hazudozzunk az embereknek, hogy a fele barátainknak a dolgait ne kívánjuk el, és a többi. Mindez tökéletes, igaz, rendíthetetlenül érvénybe lévő törvény. Ha beszél a Biblia történelem tényeiről, hogy volt, mint volt a történelemben, Jézussal, Jézus előtt, Jézus után, ezek nem mesék, kis legendácskák innen-onnan, hanem ezek történelmi tények. Hogyha beszél olyan dolgokról, a Biblia beszél ilyenekről is, amik a természet dolgaival kapcsolatosak, a természet tudomány kategóriájába sorolhatok, azok is igaz. Nem, a Biblia nem természettudományos tankönyv, de amit a természetről mond, az igaz. Hogy tudnélik, Isten például a szavával teremtette. Vagy hogy különbség van az ember meg az állatvilág között. Igaz ez is. Ez testvéreim, hogy a Biblia Isten igazság, ezt nem tudom nektek meggyőzően én emberi erővel bebizonyítani. Én nekem se úgy bizonyították be. Nem azért fogadtam el, mert jött három teológus, vagy édesapám, meg mit tudom, nagyapám, és akkor meggyőztek, hogy fiam, már pedig ez így van. Punktum. Nem így ment. Ők mondták ezt nekem, hogy a Biblia igaz, de inkább ez csak egy bizonyságtétel volt. A Biblia igaz, fiam, bízzál meg benne. De ő bennük is ez a bizonyosság Isten lelkétől volt, és nekem is kellett, hogy Isten lelke győzön, engem is kellett, hogy az Isten lelke győzön, meg titeket is, hogy a Biblia igaz. Úgy nem lehet beszélni, testvérek, senkinek a Biblia igazságairól, hogy magunk se vagyunk róla meggyőződve, hogy most az úgy van, vagy nem úgy van. Hát akkor hogy beszélünk róla, nem? Hát lehet, hogy így van, lehet, hogy nem úgy van. Hát akkor nem mondjuk, ha nem biztos. Ki tudja, még mi vezetünk félre valakit esetleg. Testvérek, nem is kell nekünk a Bibliából, hogy így mondjam, mindent tudni ahhoz, hogy meglegyünk győződve az igazságáról. És utána így bátran mondjuk, amit mondanunk kell. Lehet, hogy a Bibliát még nagyon kevéssé ismerjük. Lehet, hogy nem vagyunk annyira tájékozottak a részleteibe. De amit elhittünk és megismertünk, az biztos, hogy igaz. És azt a keveset is lehet mondani Isten igazságaként. Annyit tudunk mindnyájan, hogy Isten van, ha hiszünk. Annyit tudunk, hogy Jézus Krisztus által van hozzá az út. Annyit tudunk, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, hogy Isten mi nekünk megbocsássa azt, hogy nélküle éltünk, és nem neki engedtünk. Annyit tudunk, hogy Istennel élni más, mint Isten nélkül élni. Hát legalább valamit mondjunk erről, azt a keveset, de azt úgy mondjuk, mint aminek az igazságáról meg vagyunk győződve. Ha meg vagyunk győződve, testvérek, akkor hogy mondja? Hittem, azért szóltam. Mondja Pál apostol. Hittem, azért szóltam. 2 Korintus 4-be olvassuk. Hittem, azért szóltam. Ha nem hiszek, akkor ne szóljak, akkor jobb, ha hallgatok. De ha hiszek az Isten szavának, hogy az igaz, akkor mondjam, szóljam. És akkor a trombita, ugyancsak ő írja az 1 Korintus 14-ben, nem fog bizonytalan zengést tenni. Ilyen jó, hogy hallgatnunk itt a harsonát, ugye nem trombita, de harsona, szépen szól. Viszi a dallamot. Nem bizonytalankodik, hogy hova menjek, merre menjek. Szépen vezeti a dallamot. Trombita, a mi trombitánk, nem fog bizonytalan zengést tenni. Ha meg vagyunk győződve, hogy a Biblia igaz. Hallottátok talán, hogy híres baptista prédikátor Billy Graham meghalt. Most ő volt itt Magyarországon többször régebben, lehet, hogy voltak is emberek, akik közülünk is jártak a prédikációin. Most 99 éves volt. 70 éven keresztül dolgozott evangelizátorként, és 185 országba jutott el, és 230 millió embernek hirdette, úgymond, az evangéliumot. És hogy szokták őt hívni? Mr. Bible. Ez volt Mr. Biblia. Ez volt a neve, akik csúfolták, némelyek ezzel csúfolták őt, mert hogy Mr. Biblia, ugye állandóan a Bibliáját emelte föl, és mutatta az embereknek, hogy és mondta, az Isten ezt mondta. Az Isten ezt mondta. Azért nevezték, akik dicsérték, azok azért mondták, azt mondták, hogy ez nagyon jó, mert ő egyik olyan ember volt, aki merte vállalni a nyilvánosság előtt, hogy a Biblia Isten beszéde. Ától tettig, elejétől a végéig. Nem kritizálta a Bibliát. És azt mondta róla egy híres német munkatársa, aki Németországban is nagy evangelizátornak számított, Ulrich Parzani, hogy meggyőződés, hogy az Billy Graham igehirdetésének azért volt ereje, mert hitte, hogy a Biblia igaz. Hitte, hogy Isten, hogy Jézus az, aki, hogy van megváltás, hogy van kegyelem, hogy van pokol, van kárhozat. És ez adott a szavainak súlyt az emberek előtt, és ezért figyeltek rá oda. Ő nem fogadta el a Biblia kritikát. A Biblia kritika, amit ma tanítanak testvérek a teológiákon, az teljesen meggyengíti a lelkészeknek a Bibliába vetett hitét és bizalmát. Hát ez se igaz, az se igaz, ez se úgy volt, az se úgy volt, ez se így hangzott el, az se úgy hangzott el. Hát van-e valami egyáltalán, ami igaz a Bibliába? És utána fölmegy a szószékre, és mit mond a szegény lelkész? Hát úgy beszél, mint aki úgy hiszi, hogy igaz a Biblia, de valójában a szívében nem hiszi. A szó erőtelen, a trombita, hol szól, hol nem szól, hol fals, hol jobbára nem is szól semmit. Testvérek, ez a belső meggyőződöttségünk, ne féljünk ettől a dologtól, legyünk belsőleg meggyőződve arról, hogy Isten a Bibliában igazat beszél. Ha az Isten lelke ezt bennünk megerősítette, megpecsételt, akkor szóljunk bátran ezzel a meggyőződéssel. A harmadik dolog, amit akarok aláhúzni nektek. Nagyon fontos a keresztény bizonyság tételbe az, hogy alázatosak legyünk. Alázatosak legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen visszahúzódónak kell lennünk, vagy nyuszikának kell lennünk, hanem azt, hogy Isten előtt is alázattal állunk, meg a másik ember előtt is tisztelettel viszonyulunk a másikhoz, akivel beszélgetünk, akihez szólunk. Nem olyan nagyon egyszerű dolog, testvérek, ez, sőt, egyáltalán nem egyszerű, tapasztalataim szerint, de segít az alázathoz bennünket, hogyha például megfontoljuk, hogy az, amit mi elmondhatunk a másiknak, az az információ, az a kevés is, mindegy, az a kicsi is, az Istentől van. Az nem a miénk, hogy így mondjam, értitek? Nem a miénk, az az igazság, amit mi elmondhatunk, az Istené. Azt mi ajándékba kaptuk tőle. Tiszta kegyelem, hogy valamit tudunk, amit Isten mondott. Tiszta kegyelem. Nem mi találjuk ki azt, amit mondanunk kell, hanem ő adta nekünk. Az a hit, amivel mi hisszük azt, amit Isten mondott, ami a szívünkben van, az kitől van? Az tőlünk van? Amit mi hittünk, hát mi vagyunk az okos hívők, akik elhittük azt, amit Isten a Bibliában mondott. Nem, testvérek, se az Isten igéje, a Biblia, se a mi hitünk, amivel azt hisszük, nem tőlünk van. A hit is ajándék, Isten kegyelmi ajándéka. És ráadásul, testvérek, itt van az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja Pál apostol, nézzetek rá Jézusra. És az az indulat legyen bennetek, ami ő benne volt. S miről beszél ott? Krisztusnak az alázatáról. Hogy ő megalázta magát, leszállt a mennyei trónusról, lejött a Golgota keresztjének a mélységébe, és szálla alá poklokra. Megalázta magát a keresztfának haláláig, mondja. És ez az indulat legyen bennetek. Filippi levélben olvassuk ezt, ami a Krisztusban volt, vagyis az alázat indulata. Nem csak a hívő közösségében, a hitetlenekkel szembe is. Tartsátok tiszteletben őket, akiknek beszéltek, akik nagyon máshogy gondolkoznak, akik lehet, hogy nagyon ellenségesek veletek. Tisztelettel szóljátok nekik ezekről a dolgokról. Megbecsülve őket, nem gyalászkodva, nem szidalmazva, nem sértegetve, nem személyeskedve velük. Tisztelettel szóljatok. Olyan békesség is lehet a mi szívünkbe, testvérek, mert ha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor mi tudjuk, hogy Isten van, mi az övéi vagyunk a Krisztus véréért, és szeret minket. Itt élünk az ő világában. Ez az ő világa. Keressük az ő akaratát. És tapasztaljuk, hogy jó vele élni, és hogy sok mindennel megajándékoz minket a földi életben, lelki jókkal is, de testi jókkal, földi javakkal is. Nekünk olyan békességünk lehet. Nekünk nem kell idegeskedni. Karácsony Sándor mondja, hogy idegeskedjek, amikor a villamoson rálép valaki a lábamra, és elkezd lögdösni engem. Nem fogok. Miért? Mert Jézus azt mondta nekem, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Hát enyém a föld, lögdösődjön, ha akar. Tapossan engem, ha akar. A föld a miénk? Nem kell nekem. Nem kell idegeskednem. A másik tábor az idegeskedik, testvérek. Aki, gondoljátok meg, akar élni egy hitetlen ember ebben a világban. Tagadja azt, aki ezt a világot teremtette. Miközben sejti a szívében, hogy mégiscsak van. Él valahol. De ő tagadja. Megpróbál az Isten törvényein fölülemelkedni, és a saját maga törvényei szerint élni, de közben tudja, hogy Istennek van törvénye, amit megszeg, sokszor megszeg. Emiatt a lelkiismerete nyugtalan. Itt él egy világban, ami nem az övé, és nem az embereké, hanem Istené. És ő próbálja elnyomni magába ezt az egész Isten, meg Isten törvénye, meg Isten evangéliuma dolgot, mint hogyha ez, és ez egy elég energiaigényes dolog. És aki ezzel foglalkozik az életében, hogy Istent, meg az evangéliumot, meg a kegyelmet, meg Isten erkölcsi törvényét is, hogy így félretegye direkt, sok energiája rámegy erre az embereknek. És akinek sok energiája rámegy, az általában fáradt ember. A hitetlenség fáradt embereket szül. És a fáradt emberek idegesek. És agresszívek. És fölrobbannak. De nekünk nem kell. Mi lehetünk alázatosak. Mi tisztelettel szólhatunk hozzájuk. Mert mi a helyünkön vagyunk. És tudjuk, hogy a mi paradigmánk, az egész gondolkodási rendszerünk az jó. Az övéké szegénye az nem jó. Bennél egy világban, aminek tagadja a teremtőjét. Pedig őt is ő teremtette. Tagadja annak az Istennek az erkölcsi törvényeit. A maga törvényei szerint akar élni. De nem lehet, mert olyan nincs. Ha megszegi, a bűntudatát el akarja nyomni minden áron. Nem csak az Isten tudatot, a bűntudatot is. A kegyelemről is hall az ember, előbb-utóbb valahol csak hall a kegyelemről, de azt is elnyomja magába, az se érdekel engemet. Kiillódik szegény. De inkább ezt vállalja, mint hogy megalázza magát. De mi már nem itt tartunk. Mi már megalázhatjuk magunkat. Azt mondja Péter apostol a hívőknek, hogy ha valaki számon kéri titeket a bennetek élő reménység felől, válaszoljatok annak szelíden, tisztelettudóan. Szelíden és tisztelettudóan, és jó lelkiismerettel. Értitek, hogy bátorság, meggyőződve arról, hogy amit Isten mondott, az igaz. Ha mi azt képviseljük, akkor az igazságot mondjuk. Nem egy igazságot, az igazságot mondjuk. És ezt az egy igazságot mondhatjuk békességgel. Tisztelve a másiknak a véleményét. Nem kell idegesnek lennünk. A negyedik dolog pedig, testvérek, amit még aláhúznék, hogy szeretettel kell fordulnunk az emberekhez. Jézusunk, látjuk az ő életét, hogy olyan mentő szeretettel jött erre a világra. Jött és tanította az embereket. És a tanításában nem csak, hogy az igazság volt, hanem a szeretet is benne volt. Az igazság és a szeretetnek a vegyüléke az Úr Jézusnak a tanítása, nem? Szeretet és igazság. Szeretettel mondta az igazságot az embereknek. Akkor is, hogyha az vágott, vagy éles volt. Mert nem mindig a tanítványaihoz beszélt, bár a tanítványainak is mondott nagyon éles dolgokat, de az ellenségeinek is, akik minden áron el akarták fogni, meg akarták ölni, nekik is mondott éles dolgokat, amik vágtak, de mégis szeretettel mondta. Azt hagyta ránk, testvérek, hogy mi is szeretettel mondjuk, amit mondunk. Szeretettel mondjuk az embereknek. Amikor vigasztaljuk a hívő testvéreinket, szeretettel tegyük azt. Hogyha intjük a nem hívőket, azokat is szeretettel, azt is szeretettel tegyük. Szeretnünk kell azokat, akiknek bizonyságot teszünk. Ezt lehet, hogy többször már mondtam, nem mondtam, akkor most mondom, hogy nagyapám és édesapám mindig ezt mondták. Lelkészi szolgálat, nagyfiam, az a alapja, hogy szeressed azokat, akiknek beszélsz. Lehet, hogy ők nem fognak szeretni, de szeressed őket, és ezért szeretettel mondjad nekik azt, amit az Isten rád bízott. Mindig ezt mondták. Apukámat sokszor kérdezték erről, hogy mi a lelkészi szolgálat, ma a legfontosabb feladata a lelkésznek, és mindig ezt mondta, és szeresse a gyülekezetet. Nyilván szeresse az Urat is. De sokszor ez a hívő embereknek ez a gondolat, mi szeretjük az Urat, de a gyülekezetet nem szeretjük. Hát mi? Az Úr a szeretetre méltó, a gyülekezetünk az nem. Sokszor a lelkészek ilyen megosztják így a dolgokat. A gyülekezet? Az a piszok csirkefogó. Ilyen kemény szívek. Ezeknek beszélhet az ember? Mondják így. Minek beszéljek nekik? Falra hány borsó az egész. Nem szeretem őket. Ha nem is mondja ki egy lelkész, hogy nem szereti a gyülekezetet, sokszor úgy érzi magába, hogy nem szereti őket, és úgy prédikál nekik. Hát így nem lehet. Szeretettel kell, testvérek, az embereknek. Ha az igazságot is keményen, azt is szeretettel kell, a vigasztalást is. Hát még mikor az embert elkezdik sértegetni, ti is tudhatjátok ezt, mert sokszor a hívőket, amikor mi elkezdünk valamit mondani, nagyon bátrak vagyunk, meg nagyon meg vagyunk győződve, hogy igaz, amit mondunk, meg nagyon alázatosak vagyunk, meg nagyon szeretünk mi mindenkit, de amikor aztán úgy visszamondanak valamit, meg beszólnak nekünk ezért, akkor mindjárt fölrobbanunk. Akkor már hú. De testvérek, nem kell. A Krisztussal együtt élve nekünk nem kell szeretetlennek lennünk. Szabadok vagyunk szeretni az embereket. És mi, nekünk erre minden okunk meg is van, testvéreim. Minden okunk meg van. Mi tudjuk nagyon jól, hogy az emberek milyen helyzetben vannak. Akik tagadják Istent, tagadják Krisztust, tagadják az evangéliumot, tagadják a bűnt is, tagadják az Isten erkölcsi törvényeit és rendjeit. Ezek az emberek, testvérek, borzasztó szerencsétlen helyzetben vannak. Mi tudjuk, hogy hol vannak. A halálban vannak. Halottak ezek az emberek. Lelkileg halottak. Ezeket egy paraszt hajszál választja el a pokoltól, testvérek. Ahogy Jonathan Edwards, a nagy amerikai igehirdető mondta, hogy olyanok az emberek, akik járnak egy hatalmas tűz katlan fölött, egy rohadt padlón, egy korhadt fapadlón, és ami bármikor leszakadhat alattuk. És nincs mivel kapaszkodniuk. Mi tudjuk, hogy az emberek hol járnak, és nálunk van az a hír, az az üzenet, testvérek, amiben belekapaszkodva ők megmenekülhetnek. Hát akkor ne mondjuk el, hallgassuk el, nem az a szeretet, hogy elmondjuk nekik, hogy van Isten, hogy van hozzá visszaút, nagyon drága áron, és lehet Istennel egy új életet kezdeni, amelyik ráadásul nem csak egy új földi élet, hanem örök élet, üdvösség, a mentő szenvedély. Siklós József úgy mondta, egy régi református lelkész volt, édesapámnak is barátja volt, hogy a lélekmentés szenvedélye, ez a szeretet, ami mondatja velünk a Krisztus evangéliumát az embereknek. És hívjuk őket, hogy higgyetek Jézusba, mert különben meg fogtok bolondulni, végetek lesz, a kárhozatba fogtok jutni. Siklós Józsefnek volt egy verse, amit lelkészeknek írt egyébként, abba volt ez a kis szó összetétele, hogy a lélekmentés szenvedélye nélkül mit keresse pályán, mond kollega. Mert ő ilyen lélekmentő ember volt, Siklós Józsi bácsi. Zsidóból lett keresztjén ember. Ment a Auschwitzbe is. Tegyen bizonyságot az embereknek, a Krisztusról. Mentse őket ott is. Testvérek, szeretettel mondani az igét. Azt mondja Pál apostol a Timóteushoz írt levélben, a második levél második részében, hogy az Isten szolgája, a Timóteus, kerülje a botor vitatkozásokat, mert az Úr szolgájának nem kell torzsalkodnie, de legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, azzal a reménységgel, hogy bárcsak adna nekik Isten megtérést az életre. Tehát valahogy ezt a négy dolgot szerettem volna majd a szívetekre helyezni. Hogyha nektek Jézus Krisztus személyes megváltótok, ha Istent az atyátoknak látjátok, ha vele jártok, vele keltek ebben a világban, akkor legyetek bátrak. Legyünk bátrak, magamnak is mondom. Legyünk bátrak. Akkor legyünk meggyőződve arról, hogy ha Isten lelke ezt kimunkálta bennünk, hogy Isten igéje az A-tól Z-ig igaz. Mindegy, hogy miről beszél. Bátran az igazságot képviseljük ott, ahol vagyunk. Megragadva az apropókat. Figyelve, radarozva. Most szólhatok valamit, most nem. Van, amikor hallgatnunk kell, mert disznók elé dobálnánk a gyöngyeinket, de van, amikor nem. Van, amikor szólni. Szóljuk az igazságot. Legyünk ebben alázatosak, tisztelettudó emberként. Szálljunk vitába esetleg egy másik emberrel. Mindig megtartva az iránta való respektet, a tiszteletet. De ugyanakkor szeretet is legyen bennünk. Ez a lélekmentésnek a szenvedély, hogy tudjuk őket valahogyan az Úr felé fordítani. Mindegy, hogy most a feleségünkről van szó, a férjünkről, a gyerekeinkről, bárkiről. Igyekezzünk erre a négy dologra. És testvérek, az eredményeket melyet megszokták tőlem kérdezni, és az eredmény. Az eredményeket bízzuk az Úrra. A bizonyságtételeink eredményeit bízzuk az Úrra. Mi elmondtuk, ahogy mondta ugye Ezékielnek, Jeremiásnak, te mondtad? Ha elmondtad, majd a többit bízd rám. Nekem gondom van az én igéimre, hogy azok megteremjék a gyümölcsöt. Lehet, hogy így, lehet, hogy úgy, de lesz eredmény a bizonyságtételednek. Bízd az Úrra az eredmény te is. A lényeg, hogy te elmondd az evangéliumot, elbeszélj az embereknek Krisztusról, Istenről. És talán még egy kérdés, hogy vajon ez az egész dolog, vajon időszerű, testvérek? Ezt azért vetem föl, mert néha elgondolkozom én is, hogy erről nekünk beszélni, ez most időszerű ebbe a mai világba egyáltalán. Nincsenek ennél aktuálisabb témák az emberek között? És azt mondom, testvérek, hogy ez aktuális. Nincs ennél aktuálisabb, ez időszerű téma. Mégpedig az a benyomásunk talán, hogy minnyájunknak, hogy egy olyan világban élünk, ami magát ugye szekulárisnak nevezi. Tehát azt mondja, a mai világ az már Istennel nem törődik semmit. Mi leváltunk már Istenről. És akkor, ha ezt mi elhisszük nekik, akkor azt mondjuk, hogy na, hát akkor ne is beszéljünk Istenről. Akkor ez már tényleg nem időszerű. Hát ők már elhagyták Istent, akkor minek beszéljünk itt róla. De testvérek, az emberek lehet, hogy ezt mondják, de nem hagyták el Istent. Az embereknek a szívébe, lelkébe ott van az, amit Calvin így mondott, a semen religionis, a vallásnak a magva. És ha nem Isten felé fordulnak a vallással, hogy így mondjam, akkor ezzel a vallásos érzéssel fordulnak az okkultizmushoz, a keleti vallásokhoz, a mit tudom én mihez. Az ember gyógyíthatatlanul vallásos ember. Nem tud vallás nélkül élni. Valamiben neki hinnie kell. És akkor itt van a mi felelősségünk. Hogy ezeknek az embereknek, akik mindenféle pótszerek után kapkodnak, és mennek a természetgyógyászhoz, hisznek abba, és most vegetáriánusok leszünk, és most nem tudom, mik leszünk, meg nem tudom, mit... Mi ezeknek az embereknek, akik a vallásos igényeiket próbálják valahogy kielégíteni, nekünk kell oda menni, és megmondani nekik bátran az Isten igazságát. Alázattal és szeretettel. Mert itt van, nálunk van az a valaki, aki az ő vallásos igényeiknek, vágyaiknak, kívánságaiknak igazából a tárgya lehet. Nekünk kell őt felmutatni. És ha valamikor, testvérek, aktuális volt ez a dolog, ma biztos, hogy aktuális. Ne féljetek ettől, hogy erről beszéljetek. Egyáltalán. Valaki elmondta, és most tényleg befejezem, valaki elmondta, hogy meghívták egy ilyen nagy társaságba, ahol nem hívő emberek szoktak összegyűlni, és akkor mondták neki, hogy te légy szíves már, Karcsikám, beszéljél már itt erről a te hitedről valamit, mert te valami keresztjén vagy, mert templomba is jársz, meg így, meg úgy. És akkor Karcsi barátunk megszólalt, és beszélt nekik Istenről egy pár gondolatot, amit így hallgattak így. Figyelemmel, tátott szája, mert nem hallották még senkitől. Pedig nem nagy dolgokat mondott Károly testvér, de az is fontos volt, amit ott elmondott. Úgyhogy nem kell nagy előadásokat tartani. Egyszerűen az írás igazságát bátran, alázattal és szeretettel kell elmondani. Adjon ehhez nekünk Isten bátorságot, szeretetet, erőt, és adja az ő igazságát a szívünkbe, hogy így járjunk, eljünk a mi környezetünkbe, testvéreim. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, egy olyan világban élünk, ahol az emberek többsége látszólag téged megvet és elutasít, de valójában pótolni akar, hol ezzel, hol azzal. És olyan csodálatos dolog, hogy mi ismerhetünk téged valamennyire, és hihetünk is benned. És kiküldesz minket ebbe a világba, hogy beszéljünk mi rólad, ezeknek a mindenféle pótisteneket, báványisteneket keresgélő, azokba kapaszkodó embereknek. Beszéljünk rólad, aki teremtettél mindent, aki gondot viselsz, aki megváltó vagy, aki utat készítettél magadhoz, akinek áldásai vannak, amikkel elhalmozza benne hívőket már a földön is, de aztán örökre. Segítsél bennünket, hogy szóljunk és ne hallgassunk. Adj nekünk bátorságot, nyíltságot a szívünkbe, adj szeretetet, alázatot az emberek közötti mozgásunkba. És segíts, hogy észrevegyük azokat az apropókat, amikor megszólalhatunk. Amikor emberek örülnek körülöttünk, vagy éppen szomorkodnak mellettünk. Amikor kérdeznek valamit, amikor kifejeznek valami csalódottságukat. Segíts, Urunk, hogy ott legyünk, résen legyünk, és el tudjuk mondani ezt a pár mondatot, amit nekünk el kell mondani. Mert tőled jönnek azok. Adj nekünk, Urunk, ilyen éberséget, hogy tudjuk kihasználni ezeket a pillanatokat, amiket elkészítettél nekünk. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket arra, hogy hogyan mozogjunk ebben a világban. Kérünk, segíts átültetni a gyakorlatba ezeket. Imádkozunk hozzád gyülekezetünk megszomorodott szívű tagjaiért. Azokért, akik betegséggel küszködnek otthon vagy kórházban. Légy gyógyítójuk, légy vigasztalójuk. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért. Azért a családért is, akik a múlt héten kellett, hogy megálljanak a sír mellett. Kérünk, hogy vigasztaló szereteteddel légy körül, vedd körül őket is. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész nemzetünkért. Látod, hogy milyen kevés ember hallja igazán a tiszta evangéliumot, attól, hogy mi hadd hirdessük és hadd mondjuk azt. Adj lelki ébredést a mi nemzetünknek, Urunk. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg a mi vezetőinket, adj nekik irántad való hitet, a népük iránt való hitet, szeretetet. Kérünk, hogy vezéreld őket az egyenes úton, és attól, hogy meg tudják tenni népünk védelmében azt, amit nekik kell megtenni. Könyörülj meg, Urunk, és hordozzad a mi egész életünket, gyülekezetünket a te kegyelmes szeretetedben. Jézus Krisztusunkért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Fagyas Antaltól búcsúztunk Deszken, a deszki temetőben február 28-án, azaz csütörtökön 15 órakor. 74 éves korában szólított el őt a teremtő családja köréből. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt lányának, testvérének, a család minden kedves tagjának. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági órát tartunk este 19 órától. Kedden bibliaóránk lesz, bibliaiskolánk lesz, a jelenések könyvéhez érünk, úgyhogy ezt fogjuk egy kicsit átgondolni. Készüljetek erre, lapozzátok át, olvassátok át ezt a könyvet, és úgy jöjjetek. Szerdán is lesz alkalom, 18 órától hölgykoszorú lesz. A kánaáni asszony történetét fogják venni a hölgyek Máté evangélium a 15. részéből. Mindenkit szeretettel invitálunk erre az alkalomra is, tehát szerdán 18 órától hölgykoszorú. Jöhetnek idősebbek, fiatalok egyaránt erre a kis bibliaóránkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.